Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az 50. Zsoltár első versével, az erős Isten uraknak ura.
Az erős Isten uraknak ura, szól és e fölnek, mindenő hívja, támad a trón és nap enyészetről, nagy szépséggel a Sion hegyéről eljő az Isten ő fényességében. Semmit el nem hallgat ítéletében.
Ulánk helyet. Sok szeretettel köszöntöm a megjelen gyülekezetet, illetve azokat, akik a képernyők előtt vannak. Folytassuk az istentiszteletünket. És ugyanaz előbb az erős Istenről szóltunk, aki semmit nem hallgat el ítéletében, és sokakban ez az ószövetségi rettenetes istenkép él, de van egy másik istenképünk is, és ez erről szól ez az új énekesfüzet 16. éneke, a mennyben fenn a trónusnál. Szépen mutatja ez az ének, hogy milyen párhuzamos dimenziókban, hogy történik az esemény, a az életünk eseménye, hogy van az Isten trónjánál egy pártfogónk, és van egy vádolónk. És nagyon sokszor arra nézünk, aki közelebb van, nagyon sokszor a vádolóra nézünk, és ezek határoznak meg minket, és ennek az Isten tiszteletnek a célja, hogy fordítsuk el a tekintetünket a vádakról, a lehúzódókról Istenre. Most így fordítsuk a tekintetünket az igére, ahogyan szól hozzánk a zsidókhoz írt levélből, a 10. fejezetből, a 8-tól a 25. versig. Előbb azt mondta, áldozatukat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatukat nem akartál, nem is kedveltél. Ezeket a törvény szerint mutatják be. De azután így szólt, íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámoljul vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ezután, az ige után, ez az a szövetség, amelyet kötök velük a ma napok múltán, így szól az Úr, törvényemet szívükbe adom és elméjükbe írom, bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig a bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Mivel pedig atyámfiai teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. A testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Hallottuk Isten igéjét, buzdítását, és most mi is erre válaszoljunk imádsággal. Köszönjük, édesatyánk, a meghívásodat mára, hogy eljöhettünk a jelenlétedbe. Jövünk, Urunk, felüdülni, gyógyulni, helyreállni. Kicsit menekülünk talán a gondok, a világ nyomasztó hírei, vagy a saját lelki-testi problémáink elől, és eléd hozzuk bűneinket is. Tudjuk, hogy a magunk erejéből és tetteink alapján nem állhatnánk szentséged elé. Ezért most letesszük a bűneinket Krisztus keresztje előtt, mindazokat, amiket akár az elmúlt héten tettünk. Bánjuk, Urunk, és megtagadjuk ezeket. És megköszönjük, hogy Krisztus áldozatáért megbocsátottál. Köszönjük, hogy Krisztus igazságaként állhatunk előtted. Némítsd el bennünk az ördög vágyait, a kudarcainkat és a bukásainkat, ezekkel kapcsolatos emlékeket, és erősíts fel bennünk az ige és a hitnek a hangjait, hogy a te gyermekeid lehetünk. Kérünk, nyisd meg a fülünket, a szívünket, hogy mi is úgy fogadjunk be téged, ahogyan te minket. Jöjj, Szentlélek, és ölej át, tölts meg szeretettel, Jézus Krisztus nevében. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére. egy régi énekkel, a 176. dicséretten, dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Fennállva énekeljük ezt az éneket. Az ige, ami alapján Isten üzenetét át szeretném most adni szent lelke segítségű hívásával, az előbb felolvasott ige szakaszban található, a 12. és a 24. versben. Csak 14. és 22. vers. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Járuljunk azért oda, igaz szívvel, és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. Az előbb a párhuzamos eseményekről beszéltem, és lehet, hogy nem csak velem van így, tehát én amikor ide állok, van, amikor nagyon jól érzem magam, és hát úgy jön, aminek jönni kell. Van, amikor jól felkészültem, és mégis remegnek a lábaim, és általában az a gondolatom, vagy az érzésem, hogy jaj, Uram, csak adjál nekem lélek jelenlétet. Már tényleg itt zsonglőrözök a szemeggel, meg hogy látok, nem látok, tehát annyi minden akadály van, és gondolom, hogy ti is, ahogyan jöttök ide készületben, van, aki nem is ér el ide, most erről is majd fogunk beszélni, van, aki ide ér, de milyen áldozatok árán, milyen könnyek és milyen feszültségek árán, még emlékszem, amikor a kisgyerekeinket kellett összepakolni, és tehát mire mindenki fölöltöződött, és elindultunk, meg visszafordultunk, szóval. És most is, amikor énekelünk, az kellene, hogy ott van előttem kivetítve az ének, és föl kéne oldódni benne, és bekúsznak bizonyos dolgok, hogy ezzel még nem vagy kész, meg ezzel hogy van. Tehát annyira sok minden van, nagyon sok a zavaró tényező, úgyhogy még menet közben is lehet, hogy kell imádkoznunk, hogy Uram, tisztíts ki a látásomat, hallásomat. No, hát ez már a 9. alkalom, ahogy ragozzuk, súlykoljuk a zsidókhoz írt levélnek a tanításait, hogy jobb főpapunk van, jobb szövetségünk van, mint az új ószövetség, mint az Ároni papság, és mint a véres áldozatok, és az ószövetségi törvény. Azért jobb, mert hatékonyabb. Hatékonyabb, mint az ószövetség és a törvény, mert ezek nem tudták elvégezni azt, amit előképként nem tudtak elvégezni, az igazi megváltónak kellett eljönnie, aki azt mondta, hogy elvégeztetett. Amit a papok és bikák vére nem tudott elvégezni, az Jézus Krisztus vére elvégezte. A kereszten Jézus Krisztus egyszeri áldozata által, aki tökéletes főpapként tökéletes áldozatot mutatott be, és igazi szentélybe ment be, Isten közvetlen jelenlétébe. Hát sokszor hallgattuk ezeket már. A mai ige megtetézi egy elég durva állítással. Nem tudom, mennyire tűnt ez föl nektek. Azt mondja a 14. vers, hogy egyetlen áldozattal, oké, eddig stimmel, örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Na, lassítsunk csak le. Mi is történik itt? Mit mond az igen? Aki megtér, újjászületik, aki Krisztust elfogadja a megváltójának és urának, abban egy olyan változás megy végbe, amit így mondtunk, hogy a szellemünk újjászületik, hogy ez a szellem, ez teljes tökéletességre jut. Úgy hívja itt az ige ezeket az embereket, hogy megszenteltek, ugye? Ugye megszenteltek, hát a szentségben tudjuk, hogy ez mi, hogy ez elválasztott, Isten számára elválasztott. Ugye az 1 Péter 2.9 ezt mondja, hogy választott nemzet, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonába vett nép vagytok. Aztán azt is jelenti ez, hogyha meg vagyunk szentelve, hogy Krisztusban el vagyunk rejtve. Ezt a Kolossi 3.3 mondja, hogy az oda felvalókkal törődjetek, hogyha már feltámadtatok, ott vagytok elrejtve a Krisztusban, a Krisztussal együtt az Istenben. Az, hogy megszentelt, azt is jelenti, hogy meg vagyunk tisztítva. János 15 mondja, ti már tiszták vagytok a beszéd által, amit szóltam nektek. Tehát igenis a megszentelődés, bár úgy beszélünk sokszor róla, mint folyamatról, hogy megtörtént a megtérés, és akkor utána egy egész életharca a megszentelődés. Nem csak. Van egy ilyen dimenziója, hogy meg vagyunk szentelve, el vagyunk választva, el vagyunk rejtve, és meg vagyunk tisztítva. És ezt már mondtuk meg, rajzoltuk meg, stb., hogy ez azzal az érzésünkkel áll szemben, hogy hát közben egy csomó mindent vétkezünk, csomó mindenben nem érezzük úgy, hogy szentek vagyunk, és tiszták vagyunk, meg tökéletesek vagyunk. Azért nem, mert ez egy olyan láthatatlan rész bennünk, amit úgy hív az ige, hogy ez a szellemünk. A szellemünk van teljesen megváltva és megszentelve, és a lélek és a test, ez a küzdelem helye. Tehát még egyszer, ez egy új státusz, a megszenteltség, és méghozzá így mondja, hogy örökre tökéletessé tette. Tehát tulajdonképpen ez a szellemünk, ez érinthetetlen, ez nem nyúlhat az ördög sem. Ez Isten oltalma alatt van, nagyon fontos ez. Ez a erős horgony, ez a kőszikla, amihez most kikötjük a hajót. Ez az új státusz, a megszentelt státusz, ez tehát örökké tökéletessé tett minket, és ez a fiúság, ugye a római levélből, az örökös társa, ahogy a Galata és az Efézus mondja, tehát ezek vagyunk mi. Amit súlykol itt az ige, hogy örökre tökéletessé tett bennünket. Miért súlykolja? Mert nem érezzük magunkat tökéletesnek. Sőt, a vallásunk is azt tanítja, hogy legyünk szerények és legyünk alázatosak. És realisták. Lássuk be, hogy még mindig követünk el bűnt. Tehát nem, mégse tökéletes. Hát itt most vitatkozom magammal, meg igazán most azt nagyítom ki, amit mi a lelki küzdelmeinkben átérünk, hogy most tökéletes vagyok, vagy nem. Tehát ez a két oldal vitatkozik egymással. Szent vagyok, vagy bűnös? És ugye erre még mondom, egy-két ilyen régi reflexünk is, vagy tanításunk is ráerősít. Ugye azt mondja Luther, hogy simul justus et peccator, egyszerre megigazult és bűnös. És ezt már 5000-szer elmondtuk, és egész jól írtátok a dolgozatokat a múltkor, hogy a státuszunk az megigazult, a státuszunk az az, hogy tökéletes fiú, olyan tökéletes, mint Jézus Krisztus. Ez kicsit olyan szentségsértőnek vagy törőnek hangzik, de így néz ránk Isten. És mi viszont nem tudunk így nézni magunkra. Ezért súlykolom, hogy a státuszunk a tökéletes. A tetteink, az életünk, a megnyilvánulásaink az a nem tökéletes. De azok nem mi vagyunk. Tehát nagyon fontos ez, mert ez a kérdés, hogy ki mivel azonosít, és ki mivel azonosul önmagában, az Isten azt mondja, hogy a státuszodra nézek. Én a státuszodra nézek, a szellemedre nézek, ami tökéletes, örökre meg van váltva. És az ördög az, aki azt mondja, ő a vádló, aki azt mondja, hogy én a tetteidre nézek, és az vagy, amit teszel. Nem vagy tökéletes. A páli leveleknek a súlykolása is az, hogy légy, aki vagy. Ki is vagyok én? Meg fogjuk énekelni, hogy ki vagyok én? Az vagyok, amit teszek? Cselekedj és élj aszerint, ami a státuszod, ahogy Isten tekint rád. Ez súlykolja Pál apostol. Ő, mármint Isten, a megváltott, megtisztított, megszentelt szellemedre néz. Amikor rád néz, akkor ezt látja. És azért, amikor rád néz, akkor gyönyörködik benned. És tudom, hogy mondom, én is ezt tanultam egyébként a saját egyházamban, hogy hát hogyan néz ránk Isten? Hát én felcsóvá vagy. Ennyi. Ez az Isten képünk van, ezt hoztuk, nem tudom, valószínűleg ez egy bizonyos hangsúlyeltolódás, amit az igében nem tettek helyre akár az elején, tehát még az is lehet, hogy én is tanítottam ezt. Lehet, hogy én is egyeseknek a lelkiismert húzására, vagy az Isten képére rátettem egy lapáttal, de most ezt szeretném ezzel a súlykolással most jóvá tenni, hogy ő, Isten a szellemünkre néz, aki meg van váltva, erre a szellemére néz, és gyönyörködik bennünk, mert Krisztus látja. Ezt mondja az ige, egyébként így is mondja, hogy az új ember, ami igazságban és valóságos szentségben teremtetett, az újjászületéskor, ez az Efézus 4.24 mondja, tehát ő erre a szellemi emberre néz, az új emberre néz. És Pál azt mondja, hogy ezt öltözzétek föl. A lelked gondolatait, érzéseit, és a testednek a cselekedeteit pedig ezzel ruházzad föl. Ez a megszentelődés, mint folyamat. Hogy add át az életedet, a viselkedésedet, a testi cselekedeteidet, add át a szellemed irányításának, ami tökéletes igazságban és szentségben van már. És ne a cselekedeteidre nézz, amikor Isten elé mész, hanem az új státuszodra. Ne az ördögre hallgass, hanem az igére. És elérkeztünk a címünkhöz. Tiszta lelkiismeret, ezzel állva Isten trónja előtt. Tehát nem a cselekedeteinkre nézve állhatunk meg Isten előtt, hanem a Jézus Krisztus cselekedeteire nézve, aki rendezte a státuszunkat, tökéletes, szent és igaz. Fú, végig ilyen elvi lesz ez az Isten tisztelet, ez borzasztó, ez nagyon szárazon hangzik, de mindegy, most akkor bele csapunk egy másik dimenzióba. Ez a tulajdonképpen a célja a mai Isten tiszteletünknek, hogy tisztítsuk meg a lelkiismeretet, és járuljunk Isten elé. Tisztítsuk meg, és járuljunk Isten elé. Hogy hogyan, erről akarok most beszélni. Egy példán keresztül. Hozok egy példát. Természetesen nem a mi gyülekezetünkből, jelenlevők kivételek, és minden egybeesés csupán a véletlen műve. Jó? Tehát ezt előre bocsátom. És természetesen nem is magamról beszélek, mert ugye nem magát prédikálja a szószékről a lelkész. Na, tehát most már tudja mindenki, hogyha valaki azzal jön hozzám, hogy András, én többet nem jövök ide, mert kiprédikáltál. Én megmondtam előre, hogy minden csak a véletlen műve. Egy megtért, újjászületett férfi testvér. Erről fogok beszélni. Hát így mondom, hogy 68%-ban férfi testvér, de 15%-ban lehetne női testvér is, mert ez nem csak férfiakra vonatkozik, hanem nőkre is. Az internetes kattintgatás közben egy pornó oldalra tévedt, és hát ott ragadt. A szexuális vágyai elragadták. A szexuális vágyai, ami egyébként jogos vágyak, és Istentől kapott vágyak, és hát mondjuk így, hogy jó vágyak, de most félre mentek, elragadták. Későn ocsúdott fel, és sok idő elment. A kihuzanodás pillanata keserűséget, bűntudatot és szégyent hozott neki. Ez cseng benne, hogy visszaestem. Nem Isten szerint használtam a szexualitásomat. Jött a kísértés, és a sátán megint győzött. bocsánat, és most megállok, hogy, hogy miért ezt hozom példának. Nincsen valami olyan bűn, ami kevésbé fájdalmas, vagy, vagy talán nem ennyire hát egyetemes, vagy még egyetemesebb. Azért, mert ez egyik legnépszerűbb, legelrejtettebb, legalattomosabb és legrombolóbb eszköze az ördögnek. Már mondtam az előbb, említettem egy 2015-ös felmérés, ezt meg tudom majd adni, akit érdekel. A keresztény férfiak 68%-ára mondja, hogy rendszeres pornó használó. Tehát nem világi, hanem keresztény férfiak 68%-a. Hát persze megkérdezhetitek, hogy ez 2015-ben volt, jó, hát azóta vagy romlott, vagy javult a helyzet. Ezt biztos Amerikában csinálták. Na, ugye amikor itt volt Gertner Dávid közöttünk, azon a nyílt ifin, azon a pénteken, akkor őtőle hallhattuk, hogy ő, amikor ezzel a fogalommal találkozott, 11 éves volt. És azt mondja, hogy 12 éves korára, ahogyan utána nézett a dolgoknak, sokkal többet tudott, mint gyaníthatólag a szülei valaha is ebben a témában. 12 évesen. Jó, hát mondhatjátok, hogy hát ez ritka kivétel. Hát legyen így. Csak nem tudhatjuk. A további statisztikák még csúnyákat mondanak. Az, hogy 11 éves korukra tényleg a nagy százaléka a gyerekeknek rábukkan internetes csapdákra. És hát én a példámban most csak az alkalmi eltévedőről beszélek, jó? Tehát nem az, aki rendszeres használó. Most nem tagolom az okokat, meg a miérteket, hogy miért csábul el valaki ilyen helyre. Nem is ez a téma, lehet majd ez is egyszer egy téma. De folytassuk. Testvérünk a vereség szégyen érzetével küzd, és itt többfelé ágazhat a történet. Ha nem fordul elég hamar Istenhez, akkor lefekszik és elalszik egy ilyen nyomott bűntudattal, és másnap is ezzel ébred, depizik, és hát másnap éppen vasárnap van, és nem akar Istent tiszteletre menni. Se testem, se lelkem nem kívánja, most nem akarok Isten előtt megjelenni, meg a többiek előtt se, igazán magam előtt se. Tehát igazán felkelni se nagyon akarok. Na mindegy, mégiscsak valahogy felkelek, és akkor legalább benyom a interneten az Isten tiszteletet, mert ugye van YouTube Isten tisztelet, hát akkor lehet, hogy nem kéne már csinálni ezt a YouTube Isten tiszteletet, majd ezt is megbeszéljük. És a közvetített Isten tisztelet, hát jó vagy rossz, megerősíti az embereknek a lustaságát, hogy ezt már tehovaltam. Na itt is többfelé ágazhat a történet, hogy mit hall ezen az Isten tiszteletem. Egy törvényeskedő prédikációt a bűről, ami még jobban ostorozza őt, és követelményeket támaszt, netán megtérésre hív. Vagy egy kegyelemről szóló hirdetés hall, ami megerősíti a kegyelmes Isten képét, és buzdítja a harcaiban. Vagy egy semmit mondó papi beszédet az aktuális gazdasági és politikai helyzetről, netán a tudomány legjobb vívványairól, a prédikátor kedvenc veszőparipáinak egyikéről. Na hát, hagyjuk a harmadik verziót, inkább az egy-kettő között dőlhet el a dolog, reméljük. Hát, már ez... Úgyhogy emberünk úgy érkezik az Isten tisztelete, hogy akár mondom az otthoni székében, akár ide, hogy itt vagyok, Uram, hogy nézel rám? Elfogadsz-e? Mit tegyek, hogy tetszem neked? És mit tegyek, hogy helyreálljon a kapcsolatunk, amit tegnap este elrontottam? Az Isten tisztelet elején az első ima egy úgynevezett bemosakodás és az Isten jelenlétébe állás hagyományosan bűnvallás, hogy rendezzem a kapcsolatot Istennel, és az Isten tisztelet további részén ne terheljenek a gondjaim és a bűn vált, hanem tudjak ellazulni Isten karjaiban. Tehát ez az első ima. Igazán az a logikája az Isten tiszteletnek, hogy a maguk ezek az énekek is azt készítik bennem elő, hogy én meg tudjak nyílni Isten felé, hogyha már itt vagyok, akkor ne rejtsek el semmit, hanem nyíljak meg és vállaljam saját magamat. És tudom, hogy most megint a párhuzamos események, bejövök az Isten tiszteletre az én saját belső világommal és szorongásaimmal. És nézem a többieket, de jó, nekik nincs semmi gondjuk. Milyen nyugodt tekintetek, rezenéstelen arc, szép ruha, kézen fogva, hát ezeknek nincs semmi bajuk. Tehát ez is lehet, hogy olyan kontrasztosnak érzem, hogy én most, ha én megnyílok, nem lógok ki nagyon a sorból. Aztán persze az Isten tisztelet után lehet, hogy beszélgetünk valakivel mélyebben, akivel ezt a képet láttuk, és elmondja, hogy mennyi baja van. És akkor nézem, hogy mégsem lógok ki annyira. Megkönnyebbültem. Nagyon sok esetben ez a tévhit, hogy a gyülekezetben járó emberek, a keresztények, és meg a lelkészek, meg a presbiterek, az egy olyan felső kaszt, akiknek kevesebb a gondja, és bűntelen, és hát jól viseli magát. No hát, már csak lenne így is, de minden esetre jó azt tudni, hogy a bűn az mindenkinek ott van az életében. Ezt már múltkori igehirdetésben is mondtam, azt mondja János apostol, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, akkor magunkat csaljuk meg. Tehát nyilván nem akarunk öncsalással jönni az Isten tiszteletre. Igen, tehát azért próbálok imádkozni, és azért dicsőítem Istent, hogy tudjak gyönyörködni benne, tudjak hallgatni rá, tudjak ellazulni a karjaiban, tudjam letenni a bűnvádat, hogy ne terheljenek. És most van tétje, hogy tudjam, hogy néz rám Isten. Mire néz Isten? És itt van kétféle bűnvallás, amit majd föl fogok olvasni. Igazán a kétféle bűnvallás az az ószövetségi ember és az újszövetségi ember bűnvallása. Nem lesz akkora kontraszt, mert mind a kettőt az ószövetségből fogom felolvasni. De hogy mégis van különbség bűnvallás és bűnvallás között, van különbség istenkép és istenkép között. Az 51. Zsoltárt olvasom, ami tulajdonképpen egy olyan emberről szól, mint amit most a példámban is mondtam, csak hát nem azzal, hogy pornó, hát mondjuk a pornó, ez nem pornó még, hanem erotikus show, amikor Dávid megleste Betsabét, hogy hogyan fürdőzik, de aztán ebből házasságtörés lett és gyilkosság, mert elcsábította más feleségét, és megölte a férjét. A karmesternek Dávid zsoltára abból az időből, amikor nála járt Nátán proféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkeimtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömet halljak, hogy megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkem elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen. Satöbbi. Töröld el minden bűnömet. Bocsáss meg. Tiszta szívet teremts, mondja a 12. vers, és ne vess el, és a Szent Lelkedet ne vondd meg tőlem. Egy másik zsoltárt is olvasok, a 103. zsoltárt. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet. Meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól. Szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet. Megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk. Nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Több a dicséret, több a hitvallás, hogy Isten mit tesz, és hogy nem a vétkeink szerint bánik velünk. Nem erre néz, nem a vétkeinkre néz, nem e szerint kezel minket. Itt van, ugyanaz a Dávid írja. Mi a különbség? Az, hogy Dávid proféta is volt, és azt is munkálja Isten a szívében, amit mi már visszafelé nézünk és látunk, hogy Isten megbocsátott Krisztusban, Krisztus által. Ez a különbség az ószövetségi és újszövetségi hozzáállás között, hogy az utóbbi, az újszövetség az épít a Krisztus főpapi tökéletes áldozatára, hogy elvégeztetett, hogy készen van. És akkor itt ezt így mondja a zsidókhoz írt levélben a szerző, hogy tisztítsuk meg a szíveinket. Azt mondja, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. A testét pedig megmosták tiszta vízzel. Tiszta szívet teremts bennem, Uram. Az, amit a zsoltáros kér itt, nekünk elvégeztetett, nekünk megadatott. A szív tisztítása. A szív egyébként nagyon sokszor pont ez a bizonyos belső ember, amire utal Pál apostol is, és ez a szívtisztítás, ez nagyon fontos, hogy ez előttünk legyen, hogy ez a szívünk, ez meg van tisztítva teljesen Krisztus által. Isten erre a szívünkre néz, és azt mondja, hogy tisztítsd meg ezt a gonosz lelkiismerettől. Ezt támadja a gonosz lelkiismeret, az ördög támadja ezt vádol a törvény által, azt akarja, hogy erre nézve ezzel azonosítsd magad. Az vagy, amit tettél, és szégyeld magad. És nem merj a szemem elé kerülni, ugye? Biztos ezt mondja Isten. És nem, Isten nem ezt mondja. Isten azt mondja, hogy én a fiamra nézek, a benne levő igazságra, a te szívedre, a szellemedre nézek, és erre néz te is. És aki erre akar nézni, az meg is tisztítja magát, megtisztítja a lelkiismeretét. Hogyan? Hát hitáltal az igékkel, hogy Isten mit tett értem. Ez nagyon fontos, hogy lehet, hogy kellene egy ilyen lista, egyébként a Grace Ministries alapítványnak meg is van ez a listája, hogy mit tett Isten értem, mit tett Krisztus értem. Ezt lehet, hogy ki kéne tenni valamilyen, nem csak a frigiderre, hanem a reggeli mosakodáshoz, a tükörre. És hogyha ezt mind megtette Isten értem, akkor ki vagyok ezért én? Emlékeztetnem kell magamat. Megint csak súlykolok valamit, hogy ki vagyok én? Hogyan néz rám Isten? Nem a bűneim, hanem Krisztus igazságán keresztül. A szellememet nézi, ami szent maradt és tökéletes. Úgyhogy itt a biztatás is, amit olvasunk. Én ezt nem olvastam föl, de Illetve ezt még felolvastam, azt mondja, ügyeljünk hogy arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk. Ezt csinálom most én is. Buzdítalak benneteket a jó cselekedetekre és a szeretetre. 23. vers azt mondja, a saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást. Annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Bátorítsuk egymást a szeretetre, a tettekre, arra, hogy az ige igazságába kapaszkodjunk, azokon az összejöveteleken, azokban a közösségekben, ahova járhatunk. Tegnap beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy igen, rajta kapom a belső hangokat azon, hogy azt mondják, hogy ne menj el az alkalomra. Jobb lesz neked itthon. Igen, tehát ez a sátánnak a szándéka, hogy elválasszon minket, hogy elbújjunk, elbújásra ösztönöz minket. Amikor Angliában voltunk jó pár évvel ezelőtt, akkor ahogy körülnéztünk a gyülekezetben, hiányoltuk, meg is kérdeztük a egyik régi barátunkat, hogy hol van XY és Z. Voltak eltűnő emberek a gyülekezetben. És aztán voltak itt megfelkerestünk, és az derült ki, hogy azért tűntek el, mert a szégyen, a lelkiismert furdalás és egyebek eltávolították a gyülekezetből. Mert hát, hogy miért? Azt nem mondhatjuk, hogy a gyülekezet nem volt befogadó, vagy azt nem mondhatjuk, hogy a gyülekezet nem bocsátott volna meg, de valahol a sátán éket tudott verni az ember és a gyülekezet a közösség közé. És ezzel nagyon sok esetben hát vagy magányossá váltak, vagy az igétől is eltértek. Nagyon fontos, hogy buzdítsuk egymást. Én nagyon előttem van az a példa, amikor egy házi csoport az egyik tagját elküldte hozzám, hogy hát figyelj, ha ez a gondol, és ilyen problémáid vannak, és ezt velünk se tudod úgy megbeszélni, hát menj el a lelkészhez, beszélgess vele. Igen, vannak lelkigondozói beszélgetések, a lelkészek is vállalnak, de akiben megbízunk, lehet ez egy presbiter, vagy lehet egy barátunk, egy barátnőnk, aki hétben előttünk jár, tárjuk ki a szívünket. Osszuk meg egymással. A házi csoportok is egyébként bizonyos szempontból lelkigondozói közösségek, a házi csoportokat is nagyon ajánlom, mert ott muszáj kicsit kitárulkoznunk, és muszáj kicsit megvalannunk azt, amivel küzdünk, de nem kell egyedül küzdenünk. Nem kell egyedül küzdenünk. Annyira rossz az, hogyha valaki a gyülekezetben, mint magányos tömegben, ő maga is magányos. Kellenek a házi csoportok, kellenek a lelkigondozói beszélgetések, a baráti kapcsolatok. Nagyon kell, hogy figyeljünk egymásra. És aki látja valakin, hogy szomorú, vagy depressziós, menjen utána, kérdezzen rá. Óvatosan, szeretettel. Aztán vannak ilyen speciális csoportok is, most a példákban szereplő emberünk, aki ugye küzd a pornóval, lehet, hogy van ennek speciális csoportja, ha nem a gyülekezetben, akkor a gyülekezeten kívül. Én hallottam olyanról, hogy József csoport. Van, aki oda jár, mert felismerte, hogy a szégyen takargatásánál jobb és erősítőbb, hogyha valakivel olyanokkal jön össze, akik hasonló küzdő harcos társak, és meg tudják osztani a tapasztalataikat, és megerősödnek egymás által. Nagyon messzire kellett nekem is menni. 20x évvel ezelőtt voltam Amerikában, ahol olyan férfikört láttam, ahol a férfiak reggel 6-ra jöttek össze, és az összetörtségüket sírva mondták el egymásnak. Mi büszke magyarok, nem sírunk. No, kell néha az, hogy vállaljuk ezt, hogy igen, vállalom az összetörettetést, a szembesülést ezekkel a dolgokkal, mindannak a tudatában, hogy Istennél bocsánat van, Istennél kegyelem van, és ő az, aki a szellememet nézi, és nem kell szégyelnem magam előttem. A sátán célja a leválasztás, a megkeserítés, a hitehagyás, és itt van is egy rész, amit nem olvastam föl, ami egy hosszabb rész, erről már Tibor prédikált, csak annyi, hogy ha valaki abban a félelemben vagy rettegésben él, hogy jaj, hogyha én végső soron szándékosan vétkezem, akkor én Istennel úgy olyan módon szembe kerülök, hogy az engem teljesen kiiktat a kegyelemből. Most itt olyan kemény dolgokat mond az ige, hogy megveti a Mózes törvényét, Isten fiát lábbal tapossa, a szövetség vérét tisztátalanak tartja, a Szent Lelket megcsúfolja. Hát aki ezen aggódik, már is mondom, hogy nem követett el ilyen bűnt. Akinek fontos az, hogy Istent keresse és Istennek tetszen, az nem követte ezt a bűnt, mert ezt nem lehet véletlenül elkövetni. Igen. Ezzel, amit nem olvastam fel, ezekkel a szavakkal vezetném át majd a 11. részben, ami majd a hitnek a valóságáról szól. Azt mondja, ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy utalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek. Tudja Isten, hogy erre van szükségünk. És így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. A 11. rész majd erről a hitről szól, a 12. rész pedig a kitartásról, a hitbeli kitartásról. Úgyhogy most csak ezt vigyük haza, hogy hogyan néz ránk Isten, hogyan jöhetünk a szín elé, abban a szellemben, amit ő a megváltás által örökre tökéletessé tett. Azért jöhetünk elé, felszabadultan is, ilyen tiszta lelkiismerettel, megtisztított lelkiismerettel, mert ez örökké tökéletes váltságot szerzett nekünk, örökké tökéletessé tett minket Isten előtt, és nem azonosak, nem a cselekedeteinkkel vagyunk azonosak, hanem azzal a szellemmel, akit Krisztusban újjáteremtett Isten. Ebben tartsunk ki, ebben biztassuk egymást, és mondom, én nem érek el mindenhová, akinek a szomszédját kell biztatni, biztassa a szomszédját, akinek a gyermekét kell biztassa a gyermekét, akinek a szülőjét, biztassa a szülőjét. De biztassuk egymást szeretettel is, imádsággal. Amen. Ráfelelő énekül ezt az éneket énekeljük az új énekes füzetből a 112-est. Ki vagyok én? Ez is tovább fejti ki azt, amit már prózában is elmondtunk.
Amit tettél, nem azért, amit teszel.
Hozzunk. Áldunk, drága édesatyánk, ezért a biztatásért, hogy bármit mond a lelkiismeretünk, bármennyire ismerjük a törvényt, és bárhogyan vádol a sátán, mi nézhetünk rád, és hallhatjuk a szavadat, hogy enyém vagy. Annyira szeretnénk mi is a te szemeiddel nézni, hát magunkat elsősorban, és aztán a többieket is. Kérünk, Urunk, hogy add nekünk ezt a látást, hogy láthassuk azt a tökéletes szellemet, amit Krisztusban megváltottál, és hogy átadjuk a irányítást, a vezetést ennek a tökéletes szellemnek. Hogy teljesen engedelmesek legyünk testben és lélekben, az érzelmeinkben is. Urunk, bocsáss meg, hogy annyira hagyjuk magunkat vezetni, vagy meghatározni sokszor az érzelmeink által is. Hogyha nem érzem, akkor az nincs, vagy akkor az nem úgy van. Urunk, segíts, hogy tudjunk hinni az igében. Minden ember legyen hamis, te pedig igaz. Csak tényleg azt higgyük el, amit te mondasz. Szeretnénk megragadni az igédet, szeretnénk azt is elhatározni, hogy többet kapaszkodunk az igédben. Jobban megismerjük az igédet, amit olyan sokszor és sokféleképpen hallottunk már, és mégsem vettünk komolyan. Szeretnénk ebben is változni, Urunk. Szeretnénk sokkal inkább az igédre építeni. Köszönjük, Urunk, hogy te megbocsátasz, hogy te felszabadítasz, hogy te hívsz, hogy te úgy tekintesz ránk, ahogyan fiadra. És mi ezért hálából kifejezzük azt, hogy igen, testünkkel, lelkünkkel engedelmeskedni akarunk neked, a te dicsőségedre akarunk élni. Köszönjük, hogy erre bíztatsz, erre buzdítasz, és köszönjük, hogy mi is ezt a buzdítást adhatjuk tovább, és köszönjük, hogy elfogadsz ennek ellenére, és köszönjük, hogy minket is erre tanítasz, hogy elfogadjuk egymást, hogy ne lenézzük, és hogy ne szégyeljük magunkat, hanem a szégyen takargatásáról lemondva tudjunk eléd járulni, kinyílni előtted. Urunk, így tagadjuk meg minden kísértést, minden bűnt, amivel az ördög becserkészett minket, és elmondjuk, igen, Urunk, hogy igazad van, amikor ennek a rosszaságát láttatod velünk, nem akarjuk az ördög tagjaivá tenni a tagjainkat, hanem a te igazságodnak akarjuk oda szentelni magunkat mindenestől. Megint megerősítjük a szövetséget veled. Köszönjük az új szövetségedet Krisztusban. Köszönjük, hogy most ebben bátorodhattunk. Taníts minket imádkozni, és taníts minket közben járni, Urunk. Így kérünk, hogy hadd hozzuk eléd a betegjeinket. Azokat, akik testileg megerőtlenedtek, vagy azokat, akik hitben erőtlenedtek meg. Segíts, Urunk, tegyél minket igazi közösségé, hogy észrevegyük azokat, akiknek szüksége van a segítségre, és álljunk melléjük bátorítással. Köszönjük, Urunk, hogy olyan sokféle ajándékot adtál nekünk, Köszönjük a sok karizmát, a sok szolgálót, köszönjük a gyülekezetnek a sok színűségét. Köszönjük, hogy fordulhatunk egymáshoz. És így kérünk, Urunk, most, hogy taníts minket szolgálni, taníts minket fölismerve a karizmáinkat szolgálatba állni. Kérünk, Urunk, hogy az imádságot tovább tanítsd, hogy tudjunk közben járni azokért, akik nehézségben vannak. Az imádságunk forduljon tettekben, tudjunk támogatni akár anyagilag, akár szavakkal, akár tettekkel mindenkit, aki rászorul. Így köszönjük meg neked, Urunk, azt a testvérgyülekezeti kapcsolatot is, amit a kárpátaljakkal ápolunk. Így imádkozunk most értük is, hogy te adj nekik hatalmas lelki erőt, hitet ebben a mostani helyzetben. Urunk, világos, hogy minket is bármikor elérhet ez a helyzet. Így kérünk, hogy indíts minket a tevőleges segítségre. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik elvesztették a szerettüket. Urunk, a gyász annyira meg tud terhelni minket, amikor megint csak valami olyasmire nézünk, ami hiányzik. Urunk, hadd nézzünk azokra szép és boldog napokra, amiket együtt töltöttünk, és hadd köszönjük meg neked, hadd lássuk ennek a gazdagságát. És legfőképpen azzal vigasztaljunk, Urunk, mindenkit, hogy örökkévaló otthont készítettél a számunkra, és hogy Krisztus nem csak meghalt értünk, hanem fel is támadott, és helyet készít nekünk. Urunk, így imádkozunk a vezetőinkért, mind a politikai, mind a gazdasági, mind pedig az egyházi vezetőinkért, te adj nekik bölcsességet, rádhagyatkozást, rádfigyelést, alázatot, újjászületett életeket, hogy minden döntésüket rádfigyelve hozzák meg. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz Jézus Krisztus nevében. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáld meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Még mindig kicsit Kárpátaljáért imádkozva énekeljük a záróénekünket. Mindig velem, Uram, mindig velem. Álljunk fel. Thank you. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten velünk, áldás, békesség, viszontlátásra.